Sámuel második könyve, a 8-tól a 16. fejezetig. A 8. fejezetben Dávid ellenségei felett aratott győzelmeiről olvashatunk, melyek során Isten megerősítette őt uralkodásában, és a királyságot is megerősítette a környező népekkel szemben. Ezután történt, hogy Dávid megverte a filiszteusokat, leigázta őket, és elvette Dávid a filiszteusoktól Mette-Gammát. Megverte a moábiakat is. Lefektette őket a földre, és kötéllel mérte meg őket, két kötélnyit kivégeztetett, egy kötélnyit pedig életben hagyott. És a moábiak adófizető szolgái lettek Dávidnak. Megverte Dávid hadadezert, Rehób fiát, Cobá királyát, aki az Eufrátesz folyamáig akarta kiterjeszteni hatalmát. Elfogott közülük Dávid 1700 lovast és 20 000 gyalogost, és megbénította Dávid a harci kocsik lovait, csak 100 harci kocsit hagyott meg belőlük. Amikor a damaszkuszi arámok eljöttek, hogy megsegítsék Hadadezert, Cobá királyát, levágott Dávid 22 000 arám embert. Majd helyőrséget helyezett az arám Damaszkuszba, és adófizető szolgáivá lettek Dávidnak az arámok. Így segítette meg az úr Dávidot mindenütt, ahová csak ment. Elvette Dávid az aranypajzsokat is, amelyeket Hadadezer szolgái hordtak, és Jeruzsálembe vitette azokat. Dávid király igen sok rezet hozott el Betából és Bérótajból, Hadadezer városaiból. Amikor meghallotta Tói, Hamát királya, hogy megverte Dávid Hadadezer egész haderejét, elküldte Tói a fiát, Jórámot, Dávid királyhoz mindenféle arany, ezüst és résztárgyal, hogy békességgel és áldással köszöntse azért, mert hadat viselt Hadadezerrel, és megverte őt. Hadadezer ugyanis Tóival is harcban állt. Dávid király ezeket is az úrnak szentelte azzal az ezüsttel és arannyal együtt, amelyet a meghódított népektől zsákmányolva már oda szentelt. Amit az arámoktól, a moábiaktól, az ammóniaktól, a filiszteusoktól, az amálékiaktól, és Hadadezertől, Rehób fiától, Cobá királyától zsákmányolt. Dávid korábban kifejezte azt az óhaját Nátánnak, hogy egy házat akar építeni Istennek, de Isten azt mondta, hogy ő nem építheti meg azt, mert nagyon sok vér tapad a kezéhez. Ellenben Isten maga fogja felépíteni Dávid házát, ahonnan a Messiás fog majd származni. Annak ellenére, hogy Isten megvonta tőle az ő háza építésének kiváltságát, mégis Dávid elkezdte gyűjteni az úrházának építéséhez szükséges kincseket. Tömérdek aranyat, ezüstöt és rezet. Amikor aztán Salamon fia került a trónra, akkor minden, ami az Isten házának felépítéséhez szükséges volt, már ott volt összeszedve. Az úr nem tiltotta meg Dávidnak, hogy a zsákmányokat az ő házának felépítésére tegye félre, így hát Dávid nekifogott a kincsek gyűjtésének, majd az úr házának a terveit is elkészítette. Akkor is hírnevet szerzett magának Dávid, amikor visszatért azután, hogy a Sósvölgyben megvert 18 000 Edómit. Edomban is helyőrséget helyezett. Helyőrséget helyezett el egész Edomban, úgyhogy egész Edom Dávid szolgája lett. Így segítette meg az úr Dávidot mindenütt, ahová csak ment. Így uralkodott Dávid egész Izraelen, jogot és igazságot szolgáltatva az egész népnek. A hadsereg parancsnoka Joáb, Ceruja fia, a főtanácsos pedig Josafát, Ahilút fia volt. Cádok, Ahitub fia, és Ahimelek, Ebjátár fia voltak a papok, Szerája pedig a kancellár. Benaja, Jojada fia, a kerétiek és a pelétiek parancsnoka volt, Dávid fiai is papok voltak. Így erősödött meg a királyság Dávid uralkodása alatt. A 9. fejezetben Dávid fel akarta kutatni, hogy maradt-e életben valaki Saul házából. Korábban ő és Jonatán egy baráti szövetséget kötöttek egymással, arra vonatkozóan, hogy egymással és egymás rokonaival örökké jól fognak bánni. Dávid megtudta, hogy Mefibosett, Jonatán fia életben van. Ő még csak 5 éves volt akkor, amikor Saul és Jonatán elesett a Gilboa hegyen. Amikor a dajkája meghallotta, hogy a filiszteusok megölték őket, nagyon megijedt, felkapta Mefibosetet, és el akart vele menekülni, de közben elejtette a kisfiút, és mindkét lába eltörött. Mivel nem helyezték vissza a csontokat a helyükre, ezért a fiú mindkét lábára sántított. Egyszer megkérdezte Dávid, maradt-e még valaki Saul háza népéből, aki iránt hűséggel tartozom Jonatánért? Volt egy Saul házából való szolga, akinek Cibá volt a neve. Őt hívták Dávidhoz, és megkérdezte a király. Te vagy Cibá? Ő így felelt. Én vagyok a te szolgád. Akkor ezt mondta a király. Maradt-e még valaki Saul háza népéből, akinek hűséggel tartozom Isten előtt? Cibá ezt felelte a királynak. Van még Jonatánnak egy fia, aki mindkét lábára béna. A király megkérdezte. Hol van? Cibá így felelt a királynak. Lódebárban van, Amiel fiának, Makírnak a házában. Akkor üzent neki Dávid király, és elhozatta őt Lódebárból, Makírnak, Amiel fiának a házából. Amikor megérkezett Dávidhoz Mefiboset, Saul fiának, Jonatánnak a fia, arca esett és leborult előtte. Dávid megszólította. Mefiboset. Ő így felelt. Itt van a te szolgád. Dávid ezt mondta neki. Ne félj, hiszen én hűséggel tartozom neked apádért, Jonatánért, és visszaadom neked nagyapádnak, Saulnak minden földbirtokát, te pedig mindenkor az én asztalomnál étkezel. Ekkor Mefiboset leborult, és ezt mondta. Micsoda a te szolgád, hogy hozzám fordultál, aki olyan vagyok, mint egy döglött kutya. Ezután hívatta a király Cibát, Saul legényét, és ezt mondta neki. Mindent urat fiának adtam, amilyen csak volt Saulnak és egész háza népének. Te műveld a földjét fiaiddal és szolgáiddal együtt, és takarítsd be, hogy legyen mit ennie urat fiának. Maga Mefiboset, urat fia, állandóan az én asztalomnál fog étkezni. Cibának 15 fia és 20 szolgája volt. Cibá így felelt a királynak. Mindent megtesz a szolgád, amit uram királyom parancsol szolgájának. Mefiboset pedig az én asztalomnál fog étkezni, mint egy királyfi, mondta Dávid. Történt ezek után, hogy meghalt az Ammónia királya, és utána a fia, Hanún lett a király. Dávid így gondolkodott. Szeretettel bánok Hanunnal, Náhás fiával, mert az ő apja is szeretettel bánt velem. Elküldte tehát Dávid a szolgáit, hogy megvigasztalják apja halála miatt. Amikor megérkeztek Dávid szolgái az Ammóniak országába, ezt mondták az Ammóniak vezérei uruknak, Hanunnak. Azt hiszed, apádat akarja megtisztelni Dávid, hogy vigasztalókat küldött hozzád? Inkább azért küldte hozzád Dávid a szolgáit, hogy ezt a várost megszemléljék, kikémleljék és elpusztítsák. Elfogadta azért Hanun Dávid szolgáit, szakáluk felét lenyíratta, ruhájuk felét fenekükig felvágatta és visszaküldte őket. Amikor ezt jelentették Dávidnak, eléjük küldött, és mivel igen csúfá tették azokat az embereket, ezt üzente nekik a király. Maradjatok Jerikóban, amíg meg nem nő a szakállatok, azután térjetek vissza. Az Ammóniak a mai Ammánban laktak, amely ma Jordánia fővárosa. Amikor látták az Ammóniak, hogy gyűlöletesek lettek Dávid előtt, követeket küldtek, és zsoldjukba fogadták a bétrehóbi arámokat és a cóbi arámokat, 20 000 gyalogost, továbbá Makkák királyától 1000 embert, és Tóbból 12 000 embert. Amint meghallotta ezt Dávid, elküldte Joábot egy egész hadsereggel a legvitézebbekkel. Kivonultak az Ammóniak is, és csatarendbe álltak a kapu bejáratánál. A cóbai és rehóbi arámok, meg Tób és Makká emberei külön álltak fel a mezőn. Joáb látta, hogy elől is hátul is támadás fenyegeti, ezért kiválogatta egész Izrael színejavát, és csatarendbe állította őket az arámokkal szemben. A hadinét maradékát pedig testvérének Abisajnak a vezetésére bízta, és az Ammóniakkal szemben állította csatarendbe. Ezt mondta, ha az arámok erősebbek lesznek nálam, jöjj segítségemre, ha pedig az Ammóniak lesznek erősebbek nálad, akkor én megyek a segítségedre. Légy erős, szedjük össze az erőnket népünkért és Istenünk városaiért. Az Úr pedig tegye azt, amit jónak lát. Akkor Joáb rohamra indult hadinépével az arámok ellen, és azok megfutamodtak előtte. Amikor az Ammóniak látták, hogy az arámok futnak, ők is megfutamodtak Abisaj előtt, és bementek a városba. Akkor Joáb visszatért az Ammóniak üldözéséből, és Jeruzsálembe ment. amikor az arámok látták, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől, összegyűltek. Akkor elküldött hadadezer, és felvonultatta a folyamon túli arámokat. Ezek megérkeztek Hélámba, élükön Sóbakkal, hadadezer hadsereg parancsnokával. Jelentették ezt Dávidnak, aki összegyűjtötte egész Izraelt, átkelt a Jordánon, és megérkezett Hélám alá. Az arámok csatarendbe álltak Dáviddal szemben, és megütköztek vele. De megfutamodtak az arámok Izrael előtt, és megölt Dávid az arámok közül 700 harcikocsin küzdő embert, és 40 000 lovast. Sóbakot, a hadsereg parancsnokot is levágta, és ott halt meg. Amikor látták mindazok a királyok, akik hadadezer szolgái voltak, hogy vereséget szenvedtek Izraeltől, békét kötöttek Izraellel, és szolgáltak neki. Ezután az arámok nem merték többé segíteni az ammóniakat. Egy esztendőn múlva, abban az időben, amikor a királyok háborúba szoktak vonulni, elküldte Dávid Joábot szolgáival, meg egész Izraellel együtt. Pusztították az ammóniakat, és körülzárták Rabbát. Dávid azonban Jeruzsálemben maradt. Egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, és a királyi palota tetején sétált, meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt. Dávid elküldött és kérdezősködött az asszony felől. Ezt mondták neki. Betsabé ez, Eliám leánya, a hetita Uriás felesége. Akkor követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Az asszony bement hozzá, ő pedig vele hált, aki épp azelőtt tisztult meg tisztátalanságából. Azután hazament az asszony. De az asszony teherbe esett. Ezért ezt az üzenetet küldte Dávidnak. Teherbe estem. És most Dávid neki fog, hogy eltüntesse a bűnjeleket. Később fia Salamon ezt írta. Aki a bűne eltüntetésén mesterkedik, nem jár sikerrel, de aki megvallja bűneit, annak megbocsátatnak azok. Akkor Dávid ezt üzente Joábnak. Küld hozzám a hettita Uriást. Joáb el is küldte Uriást Dávidhoz. Amikor Uriás megérkezett hozzá, megkérdezte Dávid, hogy jól van-e Joáb, jól van-e a hadinép, és jól folyik-e a háború. Azután ezt mondta Dávid Uriásnak. Menj haza és mosd meg a lábadat. Uriás kiment a palotából, és utána vitték a király ajándékát. Dávid azt gondolta, hogy ha hazamegy Uriás és lefekszik a feleségével, akkor ha később a felesége majd azt mondja, hogy teherbe esett, akkor senki sem fogja megtudni. De Uriás nagyon becsületes ember volt. Uriás a királyi palota bejárata előtt feküdt le, urának a többi szolgájával együtt, és nem ment haza. Amikor jelentették Dávidnak, hogy Uriás nem ment haza, ezt mondta Dávid Uriásnak. Hiszen útról jöttél, miért nem mentél haza? Uriás így felelt Dávidnak. A láda, meg Izrael és Júda sátrakban laknak, az én uram, Joáb és uramnak a szolgái pedig a nyílt mezőn táboroznak. Hogyan mehetnék akkor én haza, hogy egyem, igyam és feleségemmel hájak? Az életedre mondom, a lelkedre mondom, hogy nem teszem azt. Ekkor ezt mondta Dávid Uriásnak. Maradj itt még ma, és holnap elbocsátalak. Ott maradt át Uriás Jeruzsálemben aznap és másnap. Azután hívatta őt Dávid, hogy vele egyék és igyék, és leitatta őt. De este urának a szolgáival ment ki lefeküdni a fekvőhelyére, és nem ment haza. Láthatjuk, hogy a bűn egyre csak nőtt szokásához híven. Dávid egy sokkal keményebb tervet dolgozott ki, amelynek értelmében Uriást szándékosan meg kellett öletni a harcok közepette. Reggel azután levelet írt Dávid Joábnak, amelyet Uriással küldött el. Ezt írta a levélben. Állítsátok Uriást az arcvonalba, ahol legerősebb a harc, azután húzódjatok vissza, hogy levágják és meghaljon. Így történt a város ostrománál, hogy Joáb Uriást arra a helyre állította, amelyről tudta, hogy ott kemény harcosok vannak. Amikor kitörtek a városbeli férfiak és megütköztek Joábbal, néhányan elestek a hadinép közül, Dávid szolgái közül. Meghalt a hettita Uriás is. Jelentést küldött azért Joáb Dávidnak az ütközet egész lefolyásáról. Ezt parancsolta a küldöncnek. Ha elbeszéled az ütközet egész lefolyását a királynak, és ha a király haragra lobban, és ezt mondja neked, Miért mentetek harc közben olyan közel a városhoz? Hát nem tudtátok, hogy a várfalról lelőhetnek benneteket? Kiütötte agyon Abimeleket, Jerubeset fiát. Egy asszony dobott rá a várfalról egy malomkövet, és ezért halt meg Tébecben. Miért mentetek olyan közel a várfalhoz? Akkor így válaszolj. Szolgád a hettita Uriás is meghalt. A küldönc tehát elment, és amikor megérkezett, jelentette Dávidnak mindazt, amit rábízott Joáb. A küldönc ezt mondta Dávidnak. Először erősebbek voltak nálunk azok az emberek, ránk törtek a mezőn, de mi visszaszorítottuk őket a kapu bejáratáig. A várfalról azonban lövöldözni kezdtek szolgáidra az íjászok, és meghaltak néhányan a király szolgái közül. Szolgád a hettita Uriás is meghalt. Akkor ezt parancsolta Dávid a küldöncnek. Mondd meg Joábnak, ne tartsd ezt olyan nagy bajnak, mert a fegyver hol ezt, hol azt pusztítja el. Harcolj még erősebben a város ellen, és rombold le, így biztosd őt. Amikor meghallotta Uriás felesége, hogy meghalt a férje Uriás, elsiratta az urát. A gyászt letelte után érte küldött Dávid, palotájába vitte, az pedig a felesége lett, és fiút szült neki. De az úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. Isten nem engedhette meg, hogy Dávid bűne ki ne tudódjon, és büntetés nélkül maradjon. A gyermek megszületett, és közben biztosan meg is szerette Betsabét. Legelső találkozásukkor bizonyára nem a szeretetét fejezte ki Betsabénak, hanem csak a saját testi vágyát elégítette ki vele. Akárcsak sok férfi és nő között először fizikai vonzódás alakult ki, de később aztán megtanulják egymást szeretni. Gyakran meg ennek az ellenkezője történik meg, először a fizikai vonzódás alakul ki, de utána gyűlölni kezdik egymást, amikor valóban megismerik a másikat. A szeretet nem mindig következménye a fizikai vonzódásnak. Valójában nincs szerelem első látása, mert első látása csak vonzalom alakul ki. A szeretet valami olyan dolog, ami növekszik és kifejlődik egy kapcsolatban. Dávid azt hitte, hogy minden rendben van, amíg egyszer csak Nátán próféta jött hozzá. Az úr elküldte Dávidhoz Nátánt. Az bement hozzá, és ezt mondta neki. Volt egy városban két ember, egy gazdag meg egy szegény. A gazdagnak igen sok juha és marhája volt. A szegénynek nem volt egyebe, csak egy báránykája, azt is pénzen vette. Táplálgatta, és gyermekeivel együtt nőtt fel nála. Falatjaiból evett, poharából ivott, és az ő ölében feküdt, mintha csak leánya lett volna. Egyszer egy utas érkezett a gazdag emberhez, de ez sajnálta maga juhai és marhái közül hozatni, hogy elkészítse a hozzáérkezett vándornak, ezért elvette a szegény ember bárányát, és azt készítette el annak, aki hozzáérkezett. Dávid nagy haragra gyulladt az ellen az ember ellen, és ezt mondta Nátánnak. Az élő úrral mondom, hogy halálfia az az ember, aki ezt tette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak. Te vagy az az ember. Ezt mondja az Úr, Izrael istene. Én kentelek fel Izrael királyává, és én mentettelek meg Saul kezéből. Neked adtam uradnak a házát, és a te ületbe adtam urad feleségeit. Neked adtam Izrael és Júda házát is. És ha ezt keveselted volna, még sok mindent adtam volna neked. Miért vetetted meg az Úr szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki? Amikor ilyen sokat adott neked az Úr, akkor miért szegted meg a parancsolatát? Miért van az, hogy amikor Isten olyan jó velünk, és olyan sok mindent ad nekünk, akkor nem értékeljük, és nem vagyunk megelégedve azzal, amit Isten tett. Miért akarunk még mindig többet megszerezni magunknak akkor, amikor többünk van, mint amit el tudunk fogyasztani, vagy élvezni tudnánk? Dávidnak is olyan sok felesége volt, de miért kellett neki egy másik ember felesége? A hettita Uriást fegyverrel vágattad le, hogy a feleségét feleségül vehest. Őt magát pedig meggyilkoltattad az ammóniak fegyverével. Ezért nem távozik el soha a fegyver a te házattól, mivel megvetettél engem, és elvetted a hettita Uriás feleségét, hogy a te feleséged legyen. Ezt mondja az Úr. Éppen a saját házadból fogok bajt hozni rád. Feleségeidet szemed láttára veszem el, és másnak adom, aki fényes nappal fog a feleségeiddel hálni. Mert te titokban cselekedtél, de én egész Izrael előtt és napvilágnál cselekszem ezt. Akkor ezt mondta Dávid Nátánnak. Vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak. Az Úr is elengedte vétkedet, nem halsz meg. Dávid a történetbeli gazdag embert halálra ítélte, de Isten ítélete nem volt halál Dáviddal szemben. Ennek ellenére Dávid nem ússza meg ezt büntetés nélkül, és nem is várhatjuk el, hogy Isten bűnünk minden következményét elengedje. Mindig vannak olyanok, akik félremagyarázzák Isten kegyelmét. Pál beszélt azokról, akik ezt hangoztatták, hogy gyerünk, tegyünk meg szabadon bármilyen bűnt, hogy bővölködjék a kegyelem, mert ha sok a bűn, akkor a kegyelem még több lesz. Isten kijelentette, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk, és ha bűnt követek el, akkor csak azt bizonyítom, hogy Isten igazat beszél. Akkor miért ítélne meg engem ezért? De Pál azt mondta, hogy ez ostoba beszéd, mert minden olyan filozófia, amely Isten kegyelmére alapozza a bűnbe viszi az embereket, elítélendő tanítás. Pál a kegyelem evangéliumát hirdette, azt, hogy a bűnök megbocsátatnak hitáltal Jézus Krisztusban. Ugyanakkor Péter rámutat arra, hogy voltak olyanok, akik egyszerűen csak arra használták a kegyelem evangéliumát, hogy saját vágyaikat szabadon kielégíthessék. Szándékosan bűnöket követtek el, utána pedig imádkoztak és azt mondták, hogy Isten úgyis megbocsátó. Ez viszont nagyon helytelen. Sohasem követhetek el szándékosan olyan dolgot, amiről tudom, hogy bűn, azzal az elvárással, hogy Isten úgyis megbocsát, mert ő kegyelmes. A Biblia azt mondja, hogy tartsd távol magad a bűntől, menekülj a fiatalkori vágyaktól, amelyek a kárhozatba taszítják az ember lelkét. A Galata 5-ben Pál így ír a bűnökről. A test cselekedetei azonban nyilvánvalóak, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznasság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. Megkérdőjelezem annak az embernek a valódi megtérését, aki szándékosan vétkezik Isten ellen azzal a gondolattal, hogy majd utána úgyis megbocsátást fog kérni, és úgyis részesül Isten kegyelméből. Az Isten kegyelmével sohasem szabad visszaéljünk, igaz, hogy Isten megbocsátja bűneinket, de ennek ellenére a bűnöknek következményei vannak, és nyomai maradnak. Vannak olyan maradványai a bűnnek, amelyeket nem lehet eltörölni. A bűn bizonyos nyomokat hagy a ti életeteken, és a körülöttetek élők életén, ami a lelkiismeretetekben sütve megmarad, annak ellenére, hogy Isten megbocsátását megkapjuk. A lelkiismeretünk továbbra is azt mondja nekünk, hogy helytelen dolog volt szándékosan vétkezni az Úr ellen. Még évek múltán is bennünk marad ez, és egyszer, amikor valami nehézség jön ismét az életünkben, akkor ismét emlékezni fogunk a bűneinkre. Józsefet eladták fivérei Egyiptomban rabszolgának. Nem érdekelte őket, hogy József esedezve sírt hozzájuk, hogy ne tegyenek vele ilyet. Az utolsó emlékük az volt, hogy látták, amint Józsefet sírva viszik egy szekéren Egyiptom felé. Szívtelenek és kegyetlenek voltak vele szemben, de nem felejtették el ezt az esetet, amely mindörökre emlékezetükbe vésődött. Majdnem 20 évvel később, amikor Egyiptomba mentek, és nehézségeik támadtak a fáraó embereivel, akkor egymáshoz fordultak, és azt mondták, hogy mindez azért történik velük, mert annak idején Józseffel olyan csúnyán elbántak. Nem lehet csak úgy megszabadulni a rossz lelkiismerettől. Annak ellenére, hogy az Úr azt mondta Dávidnak, hogy megbocsátok neked, nem fogsz meghalni, mégis a bűnöd miatt ezek a dolgok fognak bekövetkezni. Dávid bűnének egyik következményeként ezt mondta Nátán. Okot adtál az Úr ellenségeinek a gyalázkodásra. A bűn egyik legtragikusabb következménye a hívő életében az, amikor Isten ellenségei meglátják a bűnünket és Istent káromolják. Az a valaki, aki azt állítja magáról, hogy keresztény, nézd, mit tett velem. Sok ember a kereszténység nevébe burkolózva szándékosan becsapja az embereket, vagy Isten megbocsátását kéri, és utána ott folytatja az egészet, ahol abba hagyta. Azért van olyan rossz híre a kereszténységnek a világ szemében, mert a keresztények nem élnek tiszta, igaz és szent életet Isten előtt. Ezt a leggyorsabban a világi emberek fogják észrevenni, akik megragadják az alkalmat, hogy Istent káromolhassák a mi következetlenségünk miatt. Dávid büntetése pedig, a kard sohasem távozott el az ő házából, a saját gyermekei lázadtak ellene, saját feleségeit nyilvánosan alázták meg, és a megszületendő gyermek meghalt. Itt egy vízválasztó következik Dávid életében, mert ennek a tapasztalatnak a következményeként Dávidból eltűnt a tűz, és ettől kezdve lázadásokkal, problémákkal kellett küzdjön. Ahelyett, hogy Dávid elkezdett volna küzdeni ezek ellen, inkább elfogadta, hogy ez Isten büntetése. A 32. Zsoltár Dávid akkor írta, amikor a próféta közölte vele, hogy a bűnei megbocsátatnak, és ő nem fog meghalni. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Miközben Dávid el akarta tüntetni a bűnét, sok álnokság volt benne, be akarta csapni az embereket. Ha álnok és csaló ember vagy, akkor mindig abban a félelemben kell élj, hogy egyszer le fogsz bukni, valaki ki fogja deríteni az igazat. Igaz, hogy ez kívülről nem látszik, de a lelkiismeretedben mindig ott a félelem. Boldog az az ember, aki egyenes úton jár, aki becsületes és nem kell csaljon, nem kell rejtőzködjön. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Amikor még nem vallotta meg a bűneit, Isten keze nehezedett rá, és nagyon rosszul éreztem magát a bőrében. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. És milyen boldog az az ember, akiről levették a bűne terheit, akit nem üldöz már bűntudata. De még mindig szembe kell néznem bűnei következményeivel. A kard mindig ott lesz a házában, a gyermekei továbbra is lázadni fognak, a feleségeit is meg fogják alázni, és a gyermeke is meg fog halni. Ezután hazament Nátán. Az Úr pedig súlyos betegséggel verte meg a gyermeket, akit Uriás volt felesége szült Dávidnak. Dávid könyörgött Istenhez a gyermekért. Böjtöt tartott Dávid, és amikor bement, a földön fekve töltötte az éjszakát. Udvarának a vénei odaálltak melléje, hogy fölemeljék a földről, de ő nem akarta, és nem is evett velük semmit. A 7. napon meghalt a gyermek. A szolgák azonban nem merték megmondani Dávidnak, hogy meghalt a gyermek, mert ezt gondolták. Hiszen amikor még élt a gyermek, és szóltunk hozzá, akkor sem hallgatott a szavunkra. Hogyan mondjuk meg neki, hogy meghalt a gyermek? Még valami bajt csinál? Dávid azonban látta, hogy szolgái suttognak maguk között, és rájött Dávid, hogy meghalt a gyermek. Megkérdezte Dávid a szolgáit. Meghalt a gyermek? Meghalt, felelték. Ekkor fölkelt Dávid a földről, megfürdött, megkente magát, ruhát váltott, majd bement az úrházába és leborult. Azután hazament és kérte, hogy tegyenek eléje ételt és evett. Akkor azt mondták neki a szolgái. Miért tetted ezt? Amíg élt a gyermek, böjtöltél és sírtál, de amikor meghalt a gyermek, fölkeltél és ettél. Ő így felelt. Amíg a gyermek élt, böjtöltem és sírtam, mert ezt gondoltam. Ki tudja, talán könyörül rajtam az Úr, és életben marad a gyermek. De most, hogy meghalt, miért böjtöljek? Vissza tudom-e még hozni őt? És nagyon jó volt Dávid hozzáállása a halálhoz. Mit tehetsz ennél többet? Én megyek majd ő hozzá, de ő nem tér vissza hozzám. Dávid itt megmutatja, hogy hisz a halál utáni életben, és biztos benne, hogy a gyermeke az Úrral van, és majd egyszer ő maga is a gyermekével lesz. Ha a mi gyermekeink még érettségi koruk elérkezése előtt halnak meg, akkor az Úrral lesznek. Ezután megvigasztalta Dávid a feleségét, Betsabét. Bement hozzá, és vele hált. Az asszony fiút szült, és Salamonnak nevezték el, az úr pedig szeretetébe fogadta őt. Dávid Nátán prófétára bízta őt, aki Jedidjának nevezte el az úr akarata szerint. Jedidja azt jelenti, akit az úr szeret. És itt az igazi kegyelem. Annak ellenére, hogy Isten elvette az első gyermeket, számunkra nem teljesen érthető okokból, mégis a második gyermeket az úr által szeretetnek nevezi el. Salamon lett Dávid kedvenc gyermeke, és ő örökölte a trónt Dávid után. Azonban Dávid útja addig a pontig igen göröngyös volt. A kard nem távozott a házától, családi problémákkal kellett megküzdjön, mert a bűnének árát meg kellett fizesse, Isten kegyelme ellenére is. Ezek után a következő dolog történt. Volt Abszalomnak, Dávid fiának egy szép húga, akinek Támár volt a neve. Megszerette őt Amnón, Dávid fia. Amnón annyira gyötrődött húgáért, Támárért, hogy belebetegedett, mert a leány szűz volt, és Amnón lehetetlennek látta, hogy valamit tehessen vele. Volt azonban Amnónnak egy Jonadáb nevű barátja, Simeának, Dávid testvérének a fia. Jonadáb egy agyafúrt ember volt. Megkérdőjelezem ezt a barátságot, mert az az ember, aki bűnbe viszi a másikat, nem lehet igazi barát. Ezt mondta neki. Mi az oka annak, királyfi, hogy reggelről reggelre levertebb vagy? Nem mondanád meg nekem? Amnón ezt felelte neki. Támárba, Abszalom öcsém húgába vagyok szerelmes. Jonadáb ezt mondta neki. Feküdj ágyba, és tettesd magad betegnek. Ha eljön apád, hogy meglátogasson, ezt mond neki. Hadd jöjjön ide, Támár húgom, hogy ennem adjon. Szemem láttára készítse el azt az ételt, hogy lássam, és az ő kezéből legyen. Lefeküdt át Amnón, és betegnek tettette magát. Amikor elment a király, hogy meglátogassa, ezt mondta Amnón a királynak. Hadd jöjjön ide, Támár húgom, és süssön szemem láttára egy pár süteményt, az ő kezéből szeretnék enni. Akkor üzenetet küldött Dávid Támárnak a palotába. Menjen Amnón bátyát házába, és készíts neki ennivalót. El is ment Támár bátyjának, Amnónnak a házába, aki feküdt. Fogta a tésztát, meggyúrta, és szeme láttára kiszaggatta, és megsütötte a süteményt. Aztán fogta a serpenyőt, és eléje tálalta, de ő nem akart enni. Majd azt mondta Amnón. Küldjetek ki innen mindenkit. Ki is ment onnan mindenki. Akkor ezt mondta Amnón Támárnak. Hozd be az ételt a hálószobába, a kezedből szeretnék enni. Fogta tehát Támár a süteményt, amit készített, és bevitte a hálószobába bátyjának, Amnónnak. Amikor oda nyújtotta neki, hogy egyék, az megragadta őt, és ezt mondta neki. Gyere, húgom, hálj velem! De ő ezt mondta neki. Jaj, bátyám, ne kövessel rajtam erőszakot, mert nem szabad így cselekedni Izraelben. Ne kövessel ilyen gyalázatos dolgot. És én hova menjek szégyenemben? Téged pedig gyalázatosnak fognak tartani Izraelben. Inkább beszélj a királlyal, bizonyára nem tagad meg engem tőled. De ő nem akart hallgatni a szavára, és mert erősebb volt nála, erőszakot követett el rajta, és vele hált. De utána annyira meggyűlölte őt Amnón, hogy nagyobb lett a gyűlölete, amellyel gyűlölte, annál a szerelemnél, amellyel szerette, és ezt mondta neki Amnón. Kelj fel, és menj el innen! Érdekes, hogy milyen közel vannak egymáshoz az ellenkező érzelmeink. Nagyon sok tehetséges szónok nagyon jól tud az emberek érzelmeire hatni, és vicceket mesélnek, hogy az embereket nevetésre ösztönözzék, mert tudják, hogy ha már működnek az érzelmeik, akkor nagyon hamar el lehet juttatni őket a sírásig is, ha ez a céljuk. Láttatok már kisbabát? A kisgyermekek azonnal váltani tudnak a nevetésből a sírásba is vissza. Ilyen őrültek az érzelmek. Amnón szerelmes volt féltestvérébe, de ennek semmi köze sem volt a valódi szeretethez. A mai világban gyakran úgy állnak a szexuális közösüléshez, mintha az a szeretet kifejezését jelenteni, de nagyon sokszor a szeretetnek a csírája sem található meg egy ilyen közösülésben, hanem tisztán csak arról van szó, hogy valaki a biológiai szükségleteit akarja kielégíteni. akik péntek este elindulnak a bárokba, hogy megtalálják a szerelmüket, azok sohasem fogják ott megtalálni őket, csak egy tapasztalatot szereznek. A fickó azt mondja, hogy ma este keresek magamnak egy lányt, hogy szeretkezzek vele. Valójában nem egy lány keres, hanem csak a biológiai szükségletét akarja kielégíteni, és véletlenül pont egy lányra van ehhez szüksége. A világ körülöttünk ilyen állatmódjára él, hisz ez a megközelítés nem különbözik az állatvilágtól, ahol a közösülésben nincs valódi szeretet. Tragikus, hogy nagyon gyakran a férfiak ilyen módon keresik a szeretetet, és a nők pedig a szenvedő alanyok, mert azért adják oda magukat, hogy majd szeretetet kapjanak cserébe, amit így sohasem fognak megkapni. A férfiak eljátszák a szeretetet azért, hogy szexet kapjanak cserébe, és így az emberek az egyik csalódásból a másikba esnek, és az őrült világ a szeretetre vadászik. Hollywood mindnyájukat becsapta, mert azt sugallja, hogy a szeretet az valamilyen romantikus pillanat a holdfényben. De Amnon esete egy klasszikus példa arra, hogy ő csak használta a húgát, és nem akart semmit nyújtani számára, csak a saját élvezetére akarta őt használni, és amint ez megtörtént, kidobta az eszközt, mint egy szennyes rongyot. Semmilyen értelmes kapcsolatra nem vágyott, nem akart feleséget magának, nem olyat keresett, akinek valódi szeretetet adhatott volna, hogy ezzel felépítse és megáldja őt a kedvességével és jóságával, hanem kielégítési eszközre volt szüksége. Lányok, mikor fogtok felébredni? Az a fickó, aki annyira le akar feküdni veletek, még mielőtt összeházasodnátok, el akarja sietni a dolgokat, és azt súgja a fületekbe, hogy hát mindenki ezt csinálja, és honnan fogjuk tudni, hogy találunk-e egymáshoz? Egyáltalán nem akar valódi szeretetet adni, csak megjátsza magát, hogy a saját testi vágyait ki tudja elégíteni. És amikor már nem elégített ki a testi vágyait, akkor ki fog dobni, és a szíved össze lesz törve, kiábrándulsz mindenből. De nem ez az a szeretet, amire szükséged van, és Isten sem ezt szánta neked. Isten azt akarja, hogy értelmes szerelmi kapcsolatod legyen, és a szexuális közösülést nem úgy tervezte, hogy ez csak egy biológiai szükségletet elégítsen ki, hanem ez a valódi szeretet kifejezése kell legyen, amelyet egyedül a házasságban találhattok meg, sehol máshol. Az embereket manapság szomorúan félrevezetik, mert Hollywood egy hatalmas hazugságot adott el az emberiségnek, és az emberek beleestek a saját csapdájukba. Isten lefektette a szabályokat, és ha követjük azokat, akkor megtaláljuk a boldogságot és a kielégülést, és az értelmes kapcsolatot is. Ha megszegjük a szabályokat, akkor csak fájdalom és szomorúság lehet a vége. De ő ezt felelte neki. Ha elküldesz, akkor még nagyobb gonoszságot követsz el annál, amit már elkövettél rajtam. De ő nem akart hallgatni rá. Sőt, kiáltott a szolgálatáról álló legénynek, és ezt parancsolta. Kergessétek ki innen ezt a lányt az utcára, és zárd be utána az ajtót. Támáron tarka ruha volt, mert ilyen köntösbe szoktak öltözni a király szűzlányai. A szolga kivezette őt az utcára, és bezárta utána az ajtót. Támár ekkor hamut hintett a fejére, és meghasogatta a tarka ruhát, amely rajta volt, kezét a fejére kulcsolta, és jaj veszékelve járt kelt. Ez egyedül Amnon hibája volt, és a tragédia az, hogy mivel Dávid sem volt ezen a téren példakép, ezért nem tudta megfenyíteni Amnont emiatt. Egyetlen szót sem szólt, nem fette meg Amnont. Dávid nagyon silány apa volt, egyáltalán nem fenyítette a gyermekeit, és ennek következményeit el kellett viselje. Bizonyára ez volt az oka annak, hogy Salamon olyan sokat írt a gyermekek nevelésének fontosságáról. Ő láthatta a saját családjában azt, hogy mit okoz a fegyelmezés hiánya. Dávid sohasem mondott semmi olyat, amivel kellemetlenséget okozott volna a gyermekének Absalomnak. Ez viszont nem arra ösztönzi a gyermekeket, hogy szeressenek, hanem arra, ami Absalomnál is megtörtént. Megutálta Dávidot, és fellázadt ellene. Salamon írta, a gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle. Ha megvonod a botot, elkényezteted a gyermeket, a magára hagyott gyermek dicstelenséget hoz az anyjára. Mindezeket a fegyelem szükségességéről írta, mert Dávid nagyon gyenge volt ezen a téren. Dávid hibásnak érezte magát, mert Amnonhoz hasonló ostobaságokat cselekedett korábban, és ezért nem érezte jogosnak, hogy beszéljen erről a témáról. Akkor a bátyja Absalom ezt mondta neki. Talán Amnon bátyád volt veled? Légy csendben most, húgom, mert a testvéred ő. Ne vedd a szívedre ezt a dolgot. Ezután Támár magára hagyatva lakott testvérének Absalomnak a házában. Dávid király azonban meghallotta mindezeket, és nagyon megharagudott. Absalom pedig nem szólt Amnonhoz se jót, se rosszat. De gyűlölte Absalom Amnont, mert erőszakot követett el húgán Támáron. Két esztendő múlva Absalom juhait nyírták az Efraimhoz tartozó Baal-Hacorban. Absalom meghívta az összes királyfiakat. Megjelent ugyanis Absalom a királynál, és ezt mondta. Éppen most nyírják szolgád juhait. Jöjjön el azért a király szolgáival együtt a te szolgádhoz. De a király ezt felelte Absalomnak. Ne menjünk el, fiam, mindnyájan, hogy ne legyünk a terhedre. És bár unszolta őt, nem akart elmenni, hanem megáldotta őt. Akkor ezt mondta Absalom. Ha nem jössz, akkor jöjjön el velünk Amnon, a testvérem. A király így felelt. Miért menjen el veled? De amikor unszolta Absalom, elengedte vele Amnont és a többi királyfit. Akkor Absalom ezt a parancsot adta legényeinek. Jól figyeljetek! Amikor Amnon jókedvű lesz a bortól, ezt mondom nektek. Vágjátok le Amnont! Ti pedig öljétek meg, ne féljetek, hiszen én adtam nektek a parancsot. Legyetek erősek és bátrak! Úgy cselekedtek azért Absalom legényei Amnonnal, ahogyan Absalom megparancsolta. A királyfiak pedig mindnyájan felugrottak, ötfélre ültek és elmenekültek. Még úton voltak, amikor ez a hír jutott el Dávidhoz. Megölette Absalom a királyfiakat mind, egy sem maradt meg közülük. Akkor fölkelt a király, meghasogatta a ruháját és a földre feküdt. Szolgái is mind meghasogatott ruhában álltak mellette. De megszólalt Jonadáb, Simeának, Dávid testvérének a fia, és ezt mondta. Ne gondolja az én uram, hogy mind megölték az ifjakat, a királyfiakat, mert egyedül Amnon halt meg. Föltette ezt magában Absalom már akkor, amikor Amnon erőszakot követett el húgán Támáron. Ne higgye azért az én uram, királyom, hogy az összes királyfi meghalt, mert csak Amnon halt meg. Absalom pedig elmenekült. Az őrálló legény feltekintett, és látta, hogy nagy néptömeg jön nyugat felől a hegyoldalon. Akkor ezt mondta Jonádába királynak. Ott jönnek a királyfiak. Úgy történt, ahogyan megmondta a szolgád. Amint befejezte szavait, már meg is érkeztek a királyfiak, és hangos sírásba kezdtek. Maga a király is összes szolgájával együtt igen nagy sírásra fakadt. Absalom tehát elmenekült, és elment Talmajhoz, Amihur fiához, Gesur királyához. Dávid pedig minden nap gyászolta a fiát. Absalom 3 esztendeig maradt Gesurban, miután oda menekült. Korábban Dávid megtámadta a gesúriakat, és elvette a királylányát feleségül, és tőle született Absalom, aki most így a nagyapja házához menekült, Dávid bosszúja elől. Joáb Ceruja fia észrevette, hogy a király gondolatai Absalomon járnak. Elküldött azért Joáb Tekoába, hozatott onnan egy bölcs asszonyt, és ezt mondta neki. Tégy úgy, mintha gyászolnál, öltöz gyászruhába, ne kend meg magad olajjal, és viselkedj úgy, mint egy olyan asszony, aki régóta gyászolja halottját. Így menj be a királyhoz, és ezt meg ezt mond neki. Joáb ugyanis a szájába adta, hogy mit beszéljen. A tekoai asszony bement a királyhoz, arcával a földet érintve leborult, és ezt mondta. Segíts rajtam, ó király! A király ezt mondta neki. Mi bajod? Ő így felelt. Ó, jaj, özvegyasszony vagyok, meghalt a férjem. Volt szolgáló lányodnak két fia, akik összevesztek a mezőn, és mivel nem volt, aki szétválasztotta volna őket, az egyik leütötte a másikat, és megölte. Erre az egész nemzetség rátámadt szolgáló lányodra, és ezt mondták. Add ki a testvérgyilkost, hogy megöljük a testvérért, akit meggyilkolt, sőt, elpusztítjuk még az örökösét is. Így akarják kioltani még a megmaradt szikrát is, hogy ne maradjon a férjemnek se neve, se utódja a földön. Akkor a király ezt mondta az asszonynak. Menj haza, én majd rendelkezem az ügyedben. A tekoai asszony ezt felelte a királynak. Uram királyom, a bűnterhe rám és családomra nehezedik, a király és az ő trónja azonban sérthetetlen. Erre a király ezt mondta. Hozd ide elém, aki ellened szólt, és nem bánt többé téged. Az asszony így felelt. Esküdj meg, ó király, Istenedre az Úrra, hogy ne folytathassa a pusztítást a vérbosszúra vágyó, és így ne pusztítsák el a fiamat. A király így felelt. Az élő Úrra mondom, hogy fiadnak egy hajaszála sem esik le a földre. De az asszony ezt mondta. Szabad még szolgáló lányodnak egy szót szólnia hozzád, Uram király? Ő így felelt. Beszélj. Az asszony ezt mondta. Hát te miért gondoltál ilyet az Isten népe ellen? Hiszen a király, aki ezt a szót kimondta, maga is vétkes, mert nem hozatja vissza a király, akit eltaszított magától. Mert bizonyosan meghalunk, és olyanok leszünk, mint a víz, amelyet ha a földre öntenek, nem lehet fölszedni. De amíg Isten nem veszi el az életet, az a szándéka, hogy még az eltaszított sem maradjon eltaszítva előle. Most, hogy bejöttem elbeszélni ezt a dolgot uramnak, a királynak, bizony ijeszgetett a nép, de azt gondolta szolgáló lányod. Beszélek én mégis a királlyal, hát ha megteszi a király, amit szolgáló lánya mond. Bizonyosan meghallgatja a király, és megmenti szolgáló lányát annak a kezéből, aki fiammal együtt ki akar pusztítani az Isten tulajdon népe közül. Még ezt is mondta szolgáló lányod. Az én uram, királyom beszéde megnyugtató lesz számomra, mert olyan az én uram, királyom, mint az Isten angyala. Meghallja mind a jót, mind a rosszat. Az Úr a te Istened legyen veled. A király azonban megszólalt, és ezt mondta az asszonynak. Ne titkolj el előttem semmit, ha most kérdezek tőled valamit. Az asszony így felelt. Beszéljen csak az én uram, királyom. A király ezt kérdezte. Nem Joáb keze van benne mindebben? Az asszony így felelt. Az életedre mondom, uram királyom, nem lehet kitérni sem jobbra, sem balra az elől, amit uram királyom mond. Valóban a szolgád Joáb parancsolt nekem, és ő adta mindezeket a szavakat szolgáló lányod szájába. Azért tette ezt szolgád Joáb, hogy a dolog más fordulatot vegyen. De az én uram bölcs, olyan a bölcsessége, mint az Isten angyalái. Minden tud, ami az országban történik. Akkor ezt mondta a király Joábnak. Rendben van. Megteszem ezt a dolgot. Eredj, hozd vissza azt a fiút, Abszolont. Ekkor Joáb arcával a földet érintve leborult, és áldotta a királyt. Azután ezt mondta Joáb. Ma tudta meg szolgád, uram királyom, hogy jó indulattal vagy hozzám, mert teljesítetted, ó király, szolgád kérését. Elindult Joáb, elment Gesurba, és hazahozta Abszolont Jeruzsálembe. De a király ezt parancsolta. Vonuljon vissza a maga házába, nem láthat engem. Abszolom tehát visszavonult a házába, és nem láthatta a királyt. Milyen nagy butaság, hogy valami jót szeretnénk tenni, de a büszkeségünk nem engedi meg. Meg akarunk állítani egy veszekedést, de nem én leszek az, aki kimondja először, hogy bocsánat. Először ő kell kimondja. Pedig már nagyon nyomorultul érzem magam, nem szeretném, hogy ez folytatódjon, de én nem fogok megalázkodni. Milyen ostobák vagyunk az ostoba büszkeségünk miatt. 2 esztendeje lakott már Abszolom Jeruzsálemben, de a királyt nem láthatta. Üzent azért Abszolom Joábnak, hogy elküldje a királyhoz, de ő nem akart elmenni hozzá. Üzent másodszor is, de ő mégsem akart elmenni. Ekkor így szólt szolgáinak. Nézzétek, Joáb birtoka az enyém mellett van, és ott árpája van neki. Menjetek és gyújtsátok föl. Föl is gyújtották Abszolom szolgái azt a birtokot. Ekkor fölkelt Joáb, elment Abszolom házába, és ezt mondta neki. Miért gyújtották föl szolgáid az én birtokomat? Abszolom így felelt Joábnak. Azért, mert üzentem neked, hogy jöjj ide. El akartalak küldeni a királyhoz, hogy mondd meg neki, miért jöttem haza Gesurból. Jobb volna nekem még mindig ott lennem. Most már látni akarom a királyt. Ha bűnös vagyok, ölessem meg. Elment tehát Joáb a királyhoz, és elmondta neki ezt. Ő pedig hivatta Abszolont, az elment a királyhoz, és arcával a földet érintve leborult előtte, a király pedig megcsókolta Absalont. Megtörtént hát a megbocsátás, és ismét barátok lettek. Viszont ettől a pillanattól kezdve Absalon elkezdett szervezkedni az apja ellen. Történt ezek után, hogy Absalon szerzett magának egy harci kocsit, lovakat és 50 embert, akik előtte futottak. Reggelenként odaállt Absalon a kapunát vívő út mellé, és megszólított mindenkit, aki valamilyen peres ügyben ment a királyhoz ítéletért. Megkérdezte, melyik városból való vagy? És ha az ezt felelte, Izraelnek ebből vagy abból a törzséből való a te szolgád, akkor ezt mondta neki Absalon. Nézd, a te ügyed helyes és jogos, de nincs a királynál senki, aki meghallgasson téged. Majd így folytatta Absalon. Bár csak engem tennének bíróvá ebben az országban, akkor bárki jönne hozzám, akinek peres ügye van, én majd igazságot szolgáltatnék neki. És ha valaki közeledett hozzá, hogy leboruljon előtte, akkor kinyújtotta a kezét, magához szorította és megcsókolta. Így tett Absalon egész Izraelben mindazokkal, akik ítéletért mentek a királyhoz. Így lopta be magát Absalon az izraeli emberek szívébe. Négy esztendő elteltével ezt mondta Absalon a királynak. Hadd menjek el, hogy teljesítsem Hebronban az úrnak tett fogadalmamat. Mert ezt a fogadalmat tette szolgád, amikor az arámi Gesurban lakott. Ha egyszer visszavisz engem az úr Jeruzsálembe, az úrnak fogok szolgálni. A király azt mondta neki. Menj el békességgel! Elindult tehát, és elment Hebronba. Közben titkos megbízottakat küldött Absalon Izrael minden törzséhez ezzel az üzenettel. Ha meghalljátok a kürt szavát, mondjátok, király lett Absalon Hebronban. 200 férfi ment Absalonnal Jeruzsálemből, akik hívására jóhiszeműen mentek, nem tudtak a dologról semmit. Absalon bemutatta az áldozatot, közben pedig hívatta Absalon a gilói Ahitófelt, Dávid tanácsosát is a maga városából, Gilóból. Az összeesküvés pedig erősödött, és a nép egyre szaporodott Absalon mellett. Ahitófel árulását Dávid az 55. zsoltárban írja le. Istenem, figyelj imádságomra, ne zárkozz el könyörgésem elől. Figyelj rám, hallgass meg engem. Bánatomban bolyongok, és sóhajtozom az ellenség hangoskodása, a bűnösök nyomorgatása miatt. Mert bajt zúdítanak rám, és haraggal támadnak rám. Szívem vergődik keblemben, halálos rémület fogott el. Félelem és reszketés lepett meg, borzongás járt át. Ezért így szóltam. Miért is nincs szárnyam, mint a galamnak, hogy elrepülhetnék és nyugton lehetnék? Messzire bújdosnék, a pusztában laknék. Sietve keresnék menedéket a szélvész és a vihar elől. Oszlasd szét őket, uram! Zavard össze nyelvüket. Csak erőszakot és viszályt látok a városban. Ez megy éjjel-nappal falai között. Vész és nyomor van benne. Romlás uralkodik benne, nem távozik tereiről a zsarnokság és a csalás. Nem az ellenség gyaláz engem, azt elszenvedném. Nem gyűlölöm hatalmaskodik rajtam, előle elrejtőzném. Hanem te, magamfajta ember, bizalmas jó barátom, akivel meghitt barátságban voltam. Az Isten házába együtt jártunk a gyülekezet körében. Ezután azt kéri Dávid, hogy Isten álljon bosszút a kétszínűségük és az álnokságuk miatt. Aztán meghallja Dávid, hogy Absalon egy hadsereg élén Jeruzsálem felé vonul. Amint említettük, ekkora már teljesen hiányzott a tűz Dávidból, és ahelyett, hogy megvédené magát a csapataival, inkább elmenekül a városból a hűséges szolgáival. Egy hírnök érkezett Dávidhoz és jelentette. Absalonhoz hajlott az izraeliek szíve. Akkor ezt parancsolta Dávid mindazoknak a szolgáknak, akik vele voltak Jeruzsálemben. Gyertek, fussunk, mert másképpen nem tudunk elmenekülni Absalon elől. Sietve menjetek, mert ő is siet, és utolér bennünket. Veszedelmet zúdít ránk, és kardélre hányja a várost. A király szolgái ezt felelték a királynak. Minden úgy legyen, ahogyan uram a király dönt. Mi a te szolgáid vagyunk. Ekkor elindult a király, és nyomában egész háza népe. 10 másodrangú feleségét azonban hátrahagyta a király, hogy őrizzék a palotát. Így vonult ki a király, és nyomában egész hadinépe, de a legszélső háznál megálltak. Elvonult előtte valamennyi szolgája, a kerétiek, a pelétiek és a gátiak, az a 600 ember, akik vele jöttek Gátból. Mindezek elvonultak a király előtt. Mindenki hangosan sírt az országban, amikor elvonult az egész hadinép. A király átkelt a Kidron patakon, és az egész hadinép elvonult a pusztába vezető úton. Milyen szomorú lehetett ez a kép, hisz a hatalmas bátorsággal megáldott Dávid már megvédeni sem akarta magát. Abszolom megérkezett Jeruzsálembe, és harc nélkül bevonult. Amikor jelentették Dávidnak, hogy Ahitófel is az összeesküvők között van Abszolonnál, ezt mondta Dávid. Kérlek, uram, hiúsítsd meg Ahitófel tanácsát. Amikor fölért Dávid a hegy tetejére, ahol imádkozni szokott az Istenhez, éppen szembe jött vele az árki Husaj, tépet ruhában és földet szórva a fejére. Dávid ezt mondta neki. Ha velem tartasz, csak terhemre leszel, de ha visszatérsz a városba, és ezt mondod Abszolonnak, én a te szolgád leszek, ó király, azelőtt apád szolgája voltam, de mostantól fogva a te szolgád leszek, akkor meg tudod hiúsítani Ahitófel tanácsát. Ott lesznek veled a papok, Cádok és Ebjátár is. Azért mindent, amit a királyi palotából hallasz, jelensd Cádok és Ebjátár papoknak. Dávid teljesen Isten kezébe adta az ügyét, és azt gondolta, hogy ha Isten azt akarja, hogy visszakerüljön, akkor vissza fogja őt hozni. De nem védi meg többé saját magát, mert megtört emberré vált. Dávid tudja, hogy ez a Nátán általi kimondott profécia beteljesülése, hogy a fiai ellene fognak lázadni. Elfogadja Isten ítéletét, és teljesen Isten kezébe adja magát. Amikor Dávid egy kevéssel túljutott a hegytetőn, szembe jött vele Cibá, Mefibosett szolgája, két fölszer számozott szamárral. Volt rajtuk 200 kenyér, 100 csomó aszuszőlő, 100 adag érett gyümölcs és egy tömlő bor. A király megkérdezte Cibától. Mit akarsz ezzel? Cibá hazudott, és így felelt. A szamarak legyenek a királyháza népéi, hogy azokon járjanak, a kenyér és az érett gyümölcs legyen a szolgálók étele, a bor pedig legyen annak az itala, aki elfárad a pusztában. Ekkor megkérdezte a király. Hol van uradnak a fia? Cibá így felelt a királynak. Ő Jeruzsálemben maradt, mert azt mondta, hogy most adja vissza neki Izrael háza az apja királyságát. A király ezt mondta Cibának. Legyen minden a tied, ami Mefibosetté volt. Cibá felelte. Leborulok előtted, légy hozzám ezután is jó indulattal, uram királyom. Amikor Dávid király megérkezett Bahurimba, kijött onnan egy ember, aki Saul rokonságából való volt, név szerint Simei, Géra fia, és amint ment, egyre ócsárolta őket. Sőt, kővel haigálta Dávidot és Dávid király szolgáit, bár jobbról és balról ott volt az egész hadinép és az egész testőrség. Így ócsárolta őt Simei. Gyere csak, gyere te vérengző és elvetemült ember! Megtorolja rajtad az úr Saul házának minden kiontott vérét, aki helyett te király lettél, és odaadta az úr a királyságot fiadnak Abszolonnak. Most te kerültél bajba, mert vérengző ember vagy. Akkor ezt mondta a királynak Abisaj, Ceruja fia. Hogy meri ócsárolni az én uramat, királyomat ez a döglött kutya? Hadd menjek oda, hogy levágjam a fejét. A király azonban ezt mondta. Nem rám és nem rátok tartozik ez, Ceruja fiai. Mert ha ócsárol, és ha az úr mondta neki, hogy ócsárolja Dávidot, akkor kimondhatná neki, miért tetted ezt? Majd ezt mondta Dávid Abisajnak és összes szolgájának. Ha még a fiam is az életemre tör, aki pedig az én véremből származik, mennyivel inkább ez a Benyámini? Hagyjátok, hadd ócsároljon, hiszen az úr parancsolta neki. Dávidban nincs már több tűz, annyira megtört, hiszen megértette, hogy ez a bűnének a gyümölcse. Ugyanakkor nagyon szép az a mód, ahogyan alárendeli magát Isten akaratának és ítéleteinek. Ezt tette Dávidot Isten szíve szerint való emberré, és még akkor is elfogadta Isten akaratát, amikor úgy néz ki, hogy el akarja őt pusztítani. Nem ellenkezik, és teljesen megtörve alárendeli magát és az egész életét. Ez a megtöretés gyakran szükséges ahhoz, hogy teljesen alárendeljük magunkat Isten akaratának. Egy kicsi szomorú látni azt, hogy kialudt a tűz belőle, másrészt viszont gyönyörű az, hogy Dávid többé nem áll ellent, hanem átadja magát az ő akaratának. Absalom és az egész izraeli hadinép megérkezett Jeruzsálembe. Vele volt Ahitófel is. Amikor az árki Husaj, Dávid barátja bement Absalomhoz, ezt mondta Husaj Absalomnak. Éljen a király! Éljen a király! De Absalom ezt mondta Husajnak. Hát csak ennyire vagy hűséges a barátodhoz? Miért nem mentél el a barátoddal? Husaj ezt felelte Absalomnak. Azért nem, mert én azé leszek és annál maradok, akit az Úr és ez a hadinép meg az összes izraeliek választottak. Másodszor pedig, kinek szolgáljak én, ha nem az ő fiának? Ahogyan apádat szolgáltam, ugyanúgy foglak téged is. Absalom ezt mondta Ahitófelnek. Adjatok tanácsot, hogy mit tegyünk. Ahitófel ezt mondta Absalomnak. Menj be apád másodrangú feleségeihez, akiket itthon hagyott a palota őrzésére. Ha meghallja egész Izrael, hogy meggyűlöltetted magad apáddal, annál inkább fölbátorodnak mindazok, akik veled tartanak. Ez egy gyógyíthatatlan sebet ejtett Dávid és Absalom kapcsolatán, más szóval az emberek ettől kezdve biztonsággal követhették Absalont, mert tudták, hogy Dávid nem bocsáthatja meg ezt a bűnt. Ezt a szokást követte minden király, aki az elődjétől átvette a királyságot. Akárcsak Dávid is, amikor Saul feleségeit átvette, úgy ez a cselekedet is azt jelentette, hogy Absalom Dávidot követi a trónon. Ezzel Nátán proféciájának következő része is beteljesedett, hogy Dávid feleségeit fényes nappal alázzák meg a nép szeme láttára. Egy dologra azonban vissza szeretnék térni. A 14. fejezet 25. versében ezt olvashattuk Absalomról. Egész Izraelben nem volt olyan szép ember, akit annyira dicsértek volna, mint Absalom. Nem volt benne semmi hiba, tetőtől talpig. De belülről ármánykodó és kegyetlen volt. És amikor a fejét megnyiratta, mert minden esztendő végén lenyiratta a haját, mivel igen nehéz volt, azért kellett lenyiratnia, 200 sekel súlyú volt a haja, a királyi súlymérték szerint. Ez azt jelentette, hogy minden évben majdnem 2 kiló haja nőtt. Az érdekesség viszont az, hogy később a haja okozza a halálát is. Atyánk, köszönetet mondunk azokért a leckékért, amelyeket az igét tanulmányozása során tanulhatunk meg. Uram, kérünk téged, hogy gazdagíts minket a te tudásoddal, és segíts, hogy növekedjünk kegyelemben és az igazságod megértésében. Kérünk, hogy segíts nekünk elrejteni a te szavaidat a szíveinkben, hogy megtisztuljunk az általad kimondott szavak által.